hete van a bankoknak fizetni, az ügyfeleknek utalják vissza a jogtalanul beszedett pénzeket. Kedvezők lehetnek a kilátások, a magyarországi cégek 15 éve voltak utoljára ennyire derülátóak. Egyeztetés, az új országgyűlés működési rendjéről tárgyaltak azok a pártok, akiknek lesz parlamenti frakciója. Kormányzati tényező lesz a VMS, 6 képviselővel frakciót is alakítanak az új szerb parlamentben. A híradót látják, jó estét kívánok! Egy hete maradt a bankoknak arra, hogy visszautalják ügyfeleiknek azt a pénzt, amit jogtalanul szedtek be tavaly és tavaly előtt. A Magyar Nemzeti Bank március közepén rekord összegre, összesen csaknem 1,2 milliárd forintra bírságolt meg 35 pénzintézetet. A számla tulajdonosok várhatóan néhány száz, esetleg néhány ezer forintos visszatérítésre számíthatnak.
35 bankot és takarékszövetkezetet bírságolt meg a Magyar Nemzeti Bank március közepén azért, mert 2012-ben és 2013-ban egyoldalúan módosították a bankszámlákhoz kapcsolódó díjakat, például a számlavezetés vagy az átutalás költségeit. A rekordösszegű, összesen csak nem 1,2 milliárd forintos büntetés mellett a jegybank arra is kötelezte az érintett pénzintézeteket, hogy április 30-áig fizessék vissza ügyfeleiknek a jogtalanul beszedett díjakat. Piaci források szerint a döntés ellen alig fél tucat bank fellebbezett.
Az érintett szolgáltatóknak egy kis hányada nyújtott bekeresetet a Magyar Nemzeti Bank határozataival szemben. A Magyar Nemzeti Bank felkészült ezekre a perekre. Meg vagyunk győződve arról, hogy a fogyasztókat, illetve a piac egészének biztonságát védő határozataink kiállják a bírósági eljárásnak a próbáját is.
Azok a pénzintézetek, amelyek a legnagyobb bírságot kapták, a távirati irodának úgy nyilatkoztak, bár az elmarasztalással nem értenek egyet, a határidőig befizetik a büntetést, és a fogyasztóknak is visszautalják az MNB szerint jogtalanul beszedett összegeket.
A bankok ügyfeleinek semmit nem kell annak érdekében tenniük, hogy a jogtalanul beszedett díjakat visszakapják, hiszen a határozat azt is kimondja, hogy ezt automatikusan vissza kell utalni a számukra.
Leginkább a számlasomagokra vonatkozó díjak miatt kaphatnak visszatérítést az ügyfelek.
A megkérdezett gazdasági szakértő szerint a visszatérítendő pénz összege főleg attól függ, hogy 2012-ben és 2013-ban ki mennyit használta a bankszámláját. Azaz például mennyit utalt róla.
Egy átlagos ügyfél becsléseink szerint néhány száz, esetleg ezer forintot kaphat majd vissza a bankjától, de természetesen ez egyénileg változó, és leginkább a bankszámlától, illetve a bankszámlán levő pénztől függ, hogy mennyit kapnak majd vissza egyenként az ügyfelek.
A Magyar Nemzeti Bank becslései szerint a több százezer ügyfélnek visszautalt pénz összesen akár a 10 milliárd forintot is elérheti.
A kormány tovább folytatja a rezsicsökkentést, mert az a cél, hogy Magyarországon legyen a legolcsóbb az energia, jelentette ki a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa. Németh Szilárd azt mondta, több szolgáltató még mindig nem tesz eleget a csökkentésnek, legutóbb például a főgáznál találtak hiányosságokat. A gázszolgáltató ugyanis rosszul tüntette fel a csökkentést a számlákon, és gondok voltak az ügyfélszolgálatokkal is. Németh Szilárd úgy fogalmazott, a fogyasztóvédelem és az energiahivatal folyamatosan szünteti meg a szolgáltatók visszaéléseit.
Valamilyen oknál fogva az ügyfelek akkor jók ezeknek a cégeknek, ha fizetnek, akkor jó ügyfelek, hogyha valami problémájuk van, akkor azt nem biztos, hogy szeretnék közösen megoldani, márpedig a törvény ugye együttműködési kötelezettséget ír elő mindenki számára.
Meghosszabbítja a kilakoltatási moratóriumot a kormány. A kormány szóvivő közlése szerint ezúttal már a devizahitelesek problémájának végleges megoldásáig. Giró Szász András hozzátette, a kormány az ezzel kapcsolatos javaslatát az országgyűlés elé terjeszti. A parlament tavaly novemberben döntött arról, hogy április 30-áig meghosszabbítja a kilakoltatási moratóriumot. A Jobbik szerint a moratórium meghosszabbítását a devizahitelek forintosítása kell, hogy kövesse a felvételkor érvényes árfolyamon, majd a bankrendszer és a felügyeleti rendszer érintett vezetőit is el kell számoltatni. Másfél évtizede voltak utoljára annyira optimisták a cégek Magyarországon, mint most. Áprilisban tovább folytatódott a GKI Erste Konjunktúra Index másfél éve tartó emelkedése. Áprilisban a kereskedelem kivételével minden ágazat várakozása pozitívabb lett, különösen az építőipari vállalatoké.
Május 1-én vehetik birtokukba a debreceni foci rajongók az ország egyik legmodernebb stadionját. Az építető cégnek nem ez az egyetlen nagyobb beruházása. Néhány hete adták át például a Miskolci Kórház főépületét. és már építik Debrecenben az új járásbíróságot. A cégvezetője azt mondta, a sok munka miatt most sokkal bizakodóbban látják a jövőt, mint korábban.
A cégünk részéről természetesen nem panaszkodhatom a termelési értékünket érintően, hisz az elmúlt években tudtuk hozni azokat a nagyságrendeket, amiket elterveztünk, ez nagyjából a 10 milliárdos éves forgalom.
A GKI gazdaságkutató és az Erste Bank által készített felmérés szerint a magyarországi cégeket rég tapasztalt derűlátás jellemzi. Az ezt tükröző úgynevezett bizalmi index 16 éve volt utoljára ennyire kedvező, és szinte minden ágazatban növekedett. Különösen az építőipari vállalkozások látják optimistán a jövőjüket. Ezt leginkább a már megkötött szerződésekre alapozzák. Múlt év végén például 30%-kal több megrendelésük volt az építőipari cégeknek, mint egy évvel korábban. Ez a szám az első negyed évben tovább növekedett. A gazdasági szakértő szerint, ha a cégek derűlátóak, az a gazdaság teljesítményén is meglátszik.
Ezek az üzleti várakozások, ezek együtt mozognak a gazdaság teljesítményével, pontosabban azt valószínűsítik, hogy jobb lesz a gazdaság teljesítménye, mint korábban, ha javultak a várakozások.
Az Erste Bank vezető elemzője részben a cégek derűlátása miatt nem tartja kizártnak, hogy a kormány által vált 2%-nál is nagyobb lehet idén a gazdasági növekedés. A javuló bizalom pedig számos előnnyel is járhat.
Ez egy átlag állampolgár magasabb fizetésre számíthat a jövőre, könnyebb munkahely szerzési lehetőségre, illetve vállalkozóként az ember több megrendelőre, nagyobb megrendelésekre számíthat.
Szakértők szerint a cégek optimizmusa jó üzenet lehet a külföldi befektetők számára is, hogy érdemes Magyarországra hozniuk a pénzüket, érdemes itt beruházniuk, fejleszteniük.
Csak nem 4,5 milliárd forintból épít új gyárat a magyar tulajdonosi hátterű Kerox Kft. Sóskúton, jelentette be a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára. Szijjártó Péter hozzátette, az egykaros csaptelepek alkatrészeit gyártó cég termékeinek mintegy felét Kínában értékesíti. A kínai-magyar külkereskedelmi forgalom növekedését Szijjártó Péter az elmúlt évek egyik legfontosabb külgazdasági sikertörténetének nevezte.
10 esztendő alatt meg tudtuk hatszorozni a kereskedelmi forgalmunkat Kínával, hiszen amíg 2003-ban a magyar-kínai kereskedelmi forgalom összesen 1,2 milliárd dollárt tett ki, addig 2013-ra meghaladtuk a 7,3 milliárd dollárt.
A legfőbb bírói fórum, a Kúria is úgy döntött, hogy a budapesti 15-ös számú választókerületben Kucsák László, a Fidesz-KDNP jelöltje szerzett mandátumot. A legfőbb bírói testület egyenként átvizsgálta az érvénytelen szavazatokat, és megállapította, hogy a választási szervek jogszerűen nyilvánították érvénytelennek azokat. Így az országgyűlés egyéni választókerület eredménye nem változott meg. Az ügy azután került a Kúria elé, hogy a választáson alulmaradt Kunhalmi Ágnes a baloldali összefogás jelöltje érdekében bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be. Elkezdődött az egyeztetés a következő országgyűlés pártjai között a parlamenti tisztségviselői posztok elosztásáról. Az új parlamenti ciklusban is várhatóan 5 alelnöke és 10 jegyzője lesz az országgyűlésnek. Az országgyűlés alakuló ülését május 6-ára hívta össze Áder János köztársasági elnök.
Először egyeztettek az új országgyűlés működési rendjéről azok a pártok, amelyek frakciót alakíthatnak majd. A Fidesz, a KDNP, az MSZP, a Jobbik és az LMP vezetői többek között arról tárgyaltak, milyen sűrűn ülésezzen a törvényhozás, a parlamenti patkóban melyik párt hol üljön, és hogy hány állandó bizottsága legyen az eddiginél kisebb országgyűlésnek. Ez utóbbi azért fontos, mert az idei évtől nagyobb súlya lesz a bizottságoknak. Így zajlik majd ugyanis az egyes törvényjavaslatok szakmai vitája, míg a politikai vitát a teljes országgyűlés folytatja le. A Fidesz 14 szakpolitikával foglalkozó bizottságot javasol, ezek közül 5-öt vezethet ellenzéki politikus.
Nem ragaszkodunk a 2/3-1/3-os arányhoz a bizottsági helyek számának a tekintetében, hanem megfogalmaztunk egy olyan ajánlatot, ami azt jelenti, hogy az ellenzéki képviselők, a függetleneket is beleértve az 1/3-os aránynál több bizottsági helyhez juthatnak.
A szocialisták szerint az egyik legégetőbb hiányosság, hogy a foglalkoztatás politika nem kap önálló bizottságot.
Nem nagyon kell magyarázni, Magyarország egyik legnagyobb problémája a munkanélküliség.
ezért már csak szimbolikusan is, de szakmai tartalom szempontjából is fontos lenne, hogy a foglalkoztatás politika akár mással csoportosítva, de mégis önálló bizottságot kapjon.
A Jobbik szerint több olyan terület is van, amelyek nem szerepelnek érdemben a kormánypárti elképzelésekben.
Külön szeretném kiemelni az önkormányzati, a foglalkoztatáspolitikai és az ifjúsági és energetikai területet. Ezekről azt gondoljuk, hogy mindenképpen beszélni kell, mert még a bizottsági területek, tehát nem a bizottsági elnevezések, de még a bizottsági területek megnevezésben sem szerepeltek ezek a kifejezések.
Az LMP megdöbbentőnek tartja, hogy az energia ügye, amely szerintük a fenntartható fejlődés szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, sehol sem szerepel.
Enyhén megütközve fogadtam azt, amikor megláttuk a bizottsági struktúrát, hogy az egyik olyan terület, amelyik semmelyik felsorolásban nem volt említve, az pontosan az energiapolitika volt.
Nem zárkóznak el az MSZP által szorgalmazott külön foglalkoztatási bizottság felállításától, amennyiben több frakciótól is érkezik erre igény, reagált az ellenzéki javaslatokra Rogán Antal. A fideszes politikus hangsúlyozta, az, hogy egy területnek nem lesz saját bizottsága, nem jelenti azt, hogy azzal a kérdéssel a parlament nem is foglalkozik majd. Az új országgyűlés május 6-án alakul meg. Az ülést előkészítő ötpárti egyeztetés pénteken folytatódik.
A 2010 előtti időkből származik az MSZP 2 milliárdos tartozása. Erősítette meg a párt szóvivője a ma reggelben. Budai Barnadett hangsúlyozta, a szocialisták az elmúlt 4 évben semmilyen hitelt nem vettek fel, bár sajtóhírek szerint több szocialista politikus is a korábbi pártelnököt Gyurcsány Ferencet hibáztatja az eladósodásért. Mesterházy Attila, jelenlegi pártvezető ma azt mondta, annak idején ő is hasonló döntést hozott volna.
Ez nagyjából most 500 millió forint.
Fél milliárd forintos folyószámla hitel tartozása van az MSZP-nek az egyik magyarországi banknál.
Ez 2007-re datálódik, ez egy nagyjából 400 millió forintos hitel.
A 400 millió forint pedig egy másik hitel tartozása a szocialista pártnak. Ezt 2007-ben vették fel kedvezményesen különböző ingatlanokra. Budai Bernadett, a párt szóvivője, az M1 ma reggel című műsorában tételesen felsorolta, hogy miből áll össze az MSZP nagyjából 2 milliárdos adósságállománya. A legnagyobb tartozás az új Jókai utcai székházra felvett hitel. A Vasárnapi Hírek írta meg először, hogy súlyos adósságot halmozott fel az MSZP. A lap információi szerint a választási kampány vége felé a hitelező bank zárolta a párt számláit.
Tételesen nem tudok arról, hogy zárolták volna, hogy nehéz helyzet van, ez kétségtelen.
Gúr Nándor kedreggel az ATV-ben elismerte, hogy nehéz helyzetben van az MSZP, nagyságrendileg 2 milliárd forintos adósságot görget maga előtt. Egy bankon belüli tranzakcióról van szó, ami mindennapos gyakorlat. Ezzel indokolta az MSZP sajtóosztálya a helyzetet. A közlemény szerint az MSZP 2010 óta nem vett fel új hitelt. Ugyanezt hangsúlyozta Budai Bernadett is, vagyis hogy 2010 előttről származik az adósság.
Mindez csak azért hangsúlyozom, mert szeretném azt kifejezni nagyon egyértelműen, hogy 2010 óta van egy nagyon racionális, ha tetszik, akkor a nadrágszíjat meghúzó gazdálkodása az MSZP-nek, tehát 2010 óta semmiféle hitelt nem vettünk föl.
Gyurcsány Ferencet hibáztatják az eladósodásért a szocialisták. Az Origó egyenesen arról írt, hogy a nekik nyilatkozó szocialista politikusok szerint Gyurcsány Ferenc sara ez az óriási adósság, hiszen ő volt a párt elnöke 2007 és 2009 között, amikor a több százmilliós hitelek nagy részét felvette az MSZP. Kedden az ATV műsorában felmerült az is, hogy vajon miért pont egy baloldali kötődésű lap a Vasárnapi Hírek szellőztette meg az MSZP tartozásait.
Számító újság Gályi Zoltán főszerkesztése alatt megjelenő újság a Vasárnapi Hírek hozta ezt le. Tehát nem is a jobb oldal ármánykodása alapján derült ez ki.
Hát nem akarok erre semmit mondani, de ő érdeklődhetett volna korábbi főnökétől is egy kicsit mélyebben erről a dologról.
Gályi Zoltán Gyurcsány Ferenc közvetlen munkatársa volt mindkét kormányzása idején. A második Gyurcsány kabinetben még államtitkári pozíciót is kapott a miniszterelnöki hivatalban.
Igazából én örököltem ezt a hitelállományt úgy, ahogy van.
Mesterházy Attila szerdán azt mondta, nem ő vette fel a hiteleket, de ő is hasonlóan cselekedett volna, mint elődje. Az MSZP elnöke nem hibáztatja Gyurcsány Ferencet sem.
Én szerintem indiferens, hogy ilyen értelme ki volt akkor az elnök, a pártigazgató, a pénztárnok, tök mindegy. 2001. Szerintem mi magunk is hasonló döntéseket hoztunk volna akkoriban, tehát ebben én nem látok különösebb problémát.
Kerestük Gyurcsány Ferencet, hogy megkérdezzük az ő elnöksége idején felvett hitelekről. Egyelőre nem kaptunk választ tőle. A Napi Feri nevű mobiltelefonos alkalmazáson az egyik utolsó üzenetét a Somogy megyei Köccséről írta. Ebben úgy fogalmaz, a semmit tevés néha a legnehezebb. Csak élni, főzni és nem gondolkodni a világ nagy dolgain. Időnként azért de jó. Feri.
6 képviselőjével önálló frakciót hozott létre a Vajdasági Magyarok Szövetsége a szerb parlamentben. A VMS vezetői várhatóan a hétvégén aláírják a koalíciós megállapodást a szerb kormánypárttal, így Románia után Szerbiában is kormányzati tényezővé válik a magyarokat képviselő politikai erő.
Mája Gojkovicsot, a szerb haladópárt képviselőjét, Újvidék egykori polgármesterét választotta házelnökké alakuló ülésén a szerb parlament. A VMS 6 képviselőjével önálló frakciót hozott létre. Az egyelőre csak szóban megkötött koalíciós megállapodás értelmében a VMS-nek 5 államtitkári hely jut a kormányban.
Több információnk lesz arra vonatkozó, hogy mi történik a minisztériumokban, mi történik a kormányban.
A 6 magyar képviselő várhatóan 8-9 parlamenti bizottságban szerezhet helyet, köztük a kulcsfontosságú uniós csatlakozási kérdésekkel foglalkozó bizottságban az alelnöki pozíciót. Az elkövetkező 4 évben dől el ugyanis milyen feltételek mellett válik uniós tagállammá Szerbia.
Minden egyes forduló előtt eljön majd a kormány képviselője a parlamentbe az integrációs bizottság ülésére, és az integrációs bizottság ülésén kerül elfogadásra, vagy meghatározásra az a tárgyalási pozíció, amelyet a különböző kérdések tekintetében a szerb kormány képviselni fog.
Pásztor István, a VMS elnöke várhatóan a hétvégén írja alá a koalíciós megállapodást a szerb parlamentben abszolút többséget szerzett szerb haladó párttal. Alekszandár Vučić leendő miniszterelnök kabinetje 19 tagú lesz 16 miniszteri tárcával. Románia után itt Szerbiában is kormányzati tényezővé válik a magyarokat képviselő politikai erő.
Kelet-Ukrajnában újra kezdődött a terrorellenes művelet, közölték Kijevben. Az ukrán vezetés Donyeck és Luhanszk megyékből szeretné kiszorítani az oroszbarát fegyveres szakadárokat, akiket gyilkossággal és emberrablással is vádolnak. Az orosz külügyminiszter azonban arra figyelmeztetett, hogy aki orosz polgárokra támad, az Oroszországot is támadja, amit nem fognak válasz nélkül hagyni.
Két megkínzott férfi holtestére bukkantak az orosz barát szakadárok által ellenőrzött Szlovjanszk közelében. Az egyik holtest Volodymyr Rybaké, a kelet-ukrajnai Horlivka egyik Kijev párti képviselőjé, akit előző napra voltak el ismeretlenek. Erre reagálva az ukrán ügyvivő államfő Alekszandr Turcsinov nem sokkal azután, hogy Joe Biden amerikai alelnökkel tárgyalt Kijevben, parancsot adott a kelet-ukrajnai katonai műveletek folytatására. A terroristák túlmentek minden határon azzal, hogy kínozni és gyilkolni kezdték az ukrán hazafiakat, nyilatkozta Turcsinov, aki szerint ezeket a bűncselekményeket Oroszország tudomásával és támogatásával követik el Ukrajna területén. A holtestek megtalálása után újságírók feltették a kérdést a szlovjanszki orosz barát fegyveresek vezetőjének, hogy ismerte-e a meggyilkolt Rybakot. Ismerek egy Rybakot Donyeckben. Hogy horlivkai? Ennek utána kell néznem. Tért ki a válaszadás elől a Moszkva barát fegyveresek vezetője. A szlovjanszki szakadár fegyverese közben túlszulejtettek egy amerikai újságírót. Simon Ostrovsky hetek óta tudósít az ukrán válságról, és rendszeresen beszámolt Ponomárjovról is. Rá emlékszik a parancsnok. Egy újságírót valóban elfogtunk, tudok róla. Megvannak az elképzeléseink arról, hogy kiket nem látunk szívesen a városban. Ha megtaláljuk, nyilván letartóztatjuk őket, majd mérlegeljük, hogy mennyire veszélyesek, mondja a szlovjanszki orosz barát erők vezetője. Ukrajna közben nem csak állítja, hogy orosz katonák vesznek részt a kelet-ukrajnai zavargásokban, hanem fényképeket is átadott az EBSZ-nek. Az összeállítás alján egy szakállas katona látható, akit 2008-ban Grúziában fényképeztek le az orosz hadsereg tagjaként. Felül az ukránok szerint ugyanez a férfi látható, most Kramatorszkban, az összeállítás jobb oldalán pedig Szlovjanszkban. Közben a Szakadár Donyeck megye önjelölt vezetője bejelentette, május 11-én népszavazást tartanak a kelet-ukrajnai terület függetlenségéről. A népszavazás lehetőséget ad a számunkra, hogy eldöntsük, szövetségre lépünk-e más országgal, ebben az országban maradunk-e, vagy a függetlenséget választjuk. Ezt a döntést egy olyan kormány fogja meghozni, amelyet a népszavazás után alakítunk meg, jelentette be a Szakadár terület vezetője. A Szakadár donyeckieket feltehetően az orosz hadsereg közelsége is bátorítja. Ugyanis 30-40 ezer orosz katona gyakorlatozik a határ túloldalán már március óta. Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma bejelentette, a fenyegető orosz csapatmozgásokra válaszul 600 katonát küld Lengyelországba és a balti országokba, akik szintén gyakorlaton vesznek majd részt a következő napokban.
Idén először magyarok vonulnak a lengyelországi életmenete élén, jelentette be a holokauszt áldozataira emlékező megmozdulást szervező alapítvány kuratóriumának elnöke. Gordon Gábor hozzátette, vasárnap délután Budapesten az Erzsébet híd Pesti híd főjénél felavatják az életmenete szobrát, majd elindul a menet a keleti pályaudvarra. A megemlékezők ezután indulnak Lengyelországba, ahol az Auschwitz és Birkenau közötti nemzetközi életmenetén vesznek majd részt. Csütörtökön nyílik az Egyesült Államokban a 40 éves Rubik kockára emlékező kiállítás. A tárlatot New Jersey-ben az egyik legnagyobb tudományos múzeumban Áder János köztársasági elnök és Rubik Ernő nyitja majd meg. A helyszínről Lukács Csaba tudósít.
Kevesebb mint 24 órán belül megnyílik a világ legnagyobb Rubik kocka kiállítása 650 négyzetméteren. Itt különben most is zajlik az élet, hiszen a kiállítások, az állandó kiállítások nyitva vannak. És itt van mögöttem a világ legnagyobb Rubik kockája. Itt látható, amelyet Rubiknak kereszteltek el, és a fő tulajdonsága, hogy nem mozgatható, bár a mozgás illúzióját kelti, hogy a fényeket és a színeket tudják rajta változtatni, és világhálón rakható ki, hiszen a Föld bármelyik pontjáról lehet irányítani ezt a kockát, pontosabban a kockában lévő fényeket. A kiállítás szervezői nagyon titokban kezelik, hogy mi lesz kiállítva, de nekünk azért volt lehetőségünk bepillantani a kulisszák mögé, azt láthatják.
Az Egyesült Államok egyik legnagyobb tudományos múzeumának számító Liberty Science Centerben csütörtökön nyílik meg a 40 éves Rubik kockára emlékező kiállítás. A közmédia az évfordulóhoz kapcsolódóan vasárnap tematikus napon ünnepli a magyar tehetségeket. A kiállításnak helyet adó Liberty Science Centert évente 600 ezeren látogatják, jelentős részben diákok és tanáraik. A rendezvény várhatóan abban is komoly szerepet vállal, hogy az emberekben tudatosuljon, ez a nagyszerű játék és eszköz egy magyar ember találmánya. Ez egy nagy magyar találmány. Mi mindent megteszünk majd azért, hogy ez a magyar találmány minél ismertebb legyen, mindazok számára, akik ide ellátogatnak, mondja a múzeum vezérigazgatója.
Természetesen holnap is jelentkezünk immár a megnyitóról, amely Áder János magyar köztársasági elnök beszédével indul, és természetesen itt lesz a kocka szellemi atya, a magyar feltaláló Rubik Ernő is, akit sztárként kezelnek itt Amerikában. A híradót Lukács Csaba tudósította.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek Bencétől, majd az időjárás jelentés, utána pedig a közbeszédén. Köszönöm figyelmüket, és kellemes estét kívánok, viszontlátásra!